Üdvözlök mindenkit, ez itt az Örök Élet január 30-ai adása. Ezúttal is érdekes, vagy annak tűnő között témakról beszélget Balla Gábor, Kiács László és Tokár Géza. Mivel, hogy január végén vagyunk, és hamarosan népszavazás ideje jön el február 7-ével, gondoltuk, hogy ehhez a témához kapcsolódva beszélgetnénk arról, hogy miért is fontos ez a népszavazás, kinek fontos ez a népszavazás, milyen politikai pártok sorakoztak fel a népszavazás mellett és ellen, milyen indokokat és érveket hoztak fel, illetve azt, hogy hogyan látjuk mi ezt a népszavazást, ennek szükségességét és magát a problémakört, hogyan jelenik meg ez a társadalomban.
Azért nagyon röviden még egy kicsit ledöve a poénokat, annyit hozzá lehet tenni szerintem, hogy múltkor is kaptunk egy ilyen megjegyzést, hogy esetleg valaki jöhetne a pro oldalról is. Mert hogy futottunk ugye elkerül már egy kört még valamikor decemberben, és akkor meglehetősen egyértelmű volt az, hogy nem kimondottan értünk egyet ezzel a népszavazással, de megpróbáljuk egy kicsit árnyaltabban megközelíteni ezt a kérdést.
Foglaljuk össze, hogy egyáltalán miről is van szó, hát ha valaki esetleg nem találkozott vele, főleg, hogy valószínűleg Magyarországról is hallgatnak minket, ha nem is sokan, és lehet, hogy fogalmuk sincs arról, hogy miről van szó.
Na tehát nagyon dióhéjban ugye arról van szó, hogy ez egy olyan népszavazás, amit családvédelmi népszavazásnak is neveznek. Gyakorlatilag egy civil szervezet kezdeményezte, amit úgy hívnak, hogy Családért Szövetség, Allianz Széjazar Ozinyú Szlovákul, és egy komoly petíciót futottak meg még a népszavazás előtt, illetve hát népszavazás érdekében. Amennyire én tudom, nagyjából 400 000 aláírásuk gyűjt össze, és meglehetősen komoly támogatottságot sorakoztatok föl mögötte. Három kérdés van ebben a Tehát három kérdés körül majd feltételezni a népszavazáson. Az egyik az, hogy egyetért azzal, hogy egy nő és egy férfi kötelékén kívül semmilyen más együttélési formát ne lehessen házasságnak nevezni. A másik kérdés az, hogy egyetért azzal, hogy az azonos nemű párok vagy csoportok számára ne legyen lehetővé téve a gyerekek örök befogadása, illetve az ezt követő nevelése. És a harmadik pedig arról szól, hogy egyetért azzal, hogy az iskolák ne kötelezhessék a diákokat a szexuális viselkedésről és az eutanáziáról szóló órák látogatására, amennyiben azok szülei nem értenek egyet a tananyag tartalmával.
Laci. Itt meg egy apróságot kijavítanak, hogy az utolsó kérdésben, ha jól emlékszel, akkor nem az van, hogy a szülei nem értenek egyet, hanem hogyha a szülők vagy a gyerek nem ért egyet vele.
Bármennyire.
Ami egy elég érdekes kérdést is felvet majd később, esetleg beszélhetünk arról, hogy mi van akkor, ha a gyerek szeretne járni, és a szülő nem engedi, illetve a szülő szeretné, ha a gyerek járna, viszont ő nem szeretne. Nagyon furcsa van ez egész megfogalmazva, és ez mind a három kérdésre érvényes, hogy lehetett volna sokkal egyszerűbben is, és nem is biztos, hogy mindenki elsőre megérti, de itt ennél jön leginkább az elő, hogy azzal, hogy szülő vagy gyerek, nem lehet pontosan tudni, hogy ők hogy gondolták.
Fussunk egy olyan kört, hogy ti mentek-e szavazni, és hogyha igen, miért, hogyha nem miért, nagyon tömörem. Mondjuk Gábor.
Jó, nekem nagy gyakorlati oka van, hogy miért nem megyek, azon túl, hogy nem mennék. Pont dolgozni fogok egész nap, de attól függetlenül sem mennék el, mivel hogy több... Pontosan ezeknek a homoszexuális és egyéb irányultságú emberek jogait védő szervezettől hallottam azt, hogy igazából valójában nem volt meg semmit ez a népszavazás, bármilyen legyen is az eredménye. Úgyhogy azok a családok, ahol csonka családok vannak, illetve a gyerek apa, anya nélkül nő fel, ugyanúgy nem hoz megváltást ez a népszavazás bármilyen eredménye is. Minthogy azt sem segíti elő, hogy elcsipuljanak a társadalomban lévő feszültségek, sőt inkább ezt kijelzik. Továbbra még azt hozzá kell tenni, hogy Petőc Kálmán mondta azt el, hogy a demokrácia az nem azon múlik, hogy ki mit gondol egy dologról, hanem az, hogy egyszerűen megvannak az alapvető emberi jogok, és nem feltétlenül kell annak egybeesni azzal, hogy a többség hogyan látja ezt a dolgot. Másik dolog, nagyon veszélyes valamilyen célcsoport irányába népszavazást indítani, pontosabban ellen, mert későbbiekben ezen felbuzdulva bármilyen extrémista csoportok végül is, ha ez sikerre jár, akkor bármi sikerre járhatna, és bármilyen etnikum, rassz, stb. Ellen irányulhatna esetleg a későbbiekben népszavazás, és annak ki tudja, milyen eredménye lehetne. Úgyhogy ez egy nagyon kétélű fegyvernek tart, ezt egy nagyon kétélű fegyvernek tartom, és furcsa, hogy pont egy ilyen dolog tudta megmozdítani nagyobb tömegeket, holott olyan dolog, ami komolyan érinthetné a költségvetés, stb. Annak idején ugye az SZSZ próbálta azt, hogy lecsökkenteni a parlamenti képviselők számát, vagy pedig az, hogy megszabni egy bizonyos értékben lehessen csak kormányautókat vásárolni. Azok nem leltek elég nagy visszhangra ahhoz, hogy ez sikeres is legyen. Úgyhogy ha gyűlöletről vagy pedig valamilyen ellenszenvekről van szó, akkor ugye könnyebben mozgatható meg valamilyen csoport, mint valami logikus és gazdasági érdeket szolgáló ok miatt.
Igen, nagyrészt itt tényleg érzelmekről szól az egész kampány. Én sem megyek szavazni, több dolog miatt sem. Egyik az, hogy tényleg nem látom értelmét olyan szempontból, hogy nem segít semmin az a szavazás. Másrészt nem tartom jó ötletnek, hogy ilyen dolgokról szavazzanak, és harmadrészt nem szeretném, hogy sikerülne. És azt hiszem, hogy ez a három dolog itt temerem, az, hogy miért is maradok otthon inkább.
Én is otthon maradok, és egyébként nem örülök ennek, mert szerintem a népszavazás az alapja olyan még mindig egy olyan eszköz, amivel élni kéne, hogyha élni lehet. Nem igazán örülök annak a hisztériának, ami körülötte van, többféle szempontból sem. Tehát szerintem túlságosan sok érv nem hangzott el, és az a furcsa, hogy én a múltkor belegondoltam, hogy a népszavazás az hozott-e valamit a konyhára, mondjuk úgy társadalmilag, de ebből a pillanatban úgy tűnik, hogy nem nagyon, mert nem az vált a közbeszéd témájával, hogy most akkor hogy is van ez a családokkal, vagy hogy is van ez a szexuális neveléssel. Legalábbis én hozzám nem nagyon jutott el erről valamiféle szakmaiságra párbeszéd. Népszavazás kapcsán ugye arról volt szó, hogy most akkor döntsd el, hova állsz, vagy ellene, vagy mellette. Most vagy felásol az a konzervatív, meg a hagyományos értékek, tradicionális értékek az egyház ellen, vagy állást foglalsz mellettük, ami szerintem egy rettentő dolog. És ami a személyes motivációmat illeti arra, hogy ne menjek el, az pedig nagyon egyszerű. Én emlékszek rá, amikor behatóban elkezdtem foglalkozni a szlovákiai politikával, és elkezdtem figyelni a történéseket. Ez a hát nagyjából a második Zorinda kormány vége felé volt, első Fico kormány eleje felé, mikor megkezdték a tevékenységüket, és benne van az, hogy a legmaradandó politikai élményt, mármint ilyen szempontból negatív élményt az okozta, amikor volt a parlamentnek ez a szimbolikus szavazása a benesi dekrétumokról. Ami ugye, tehát megerősítette a parlament egy az egyben az MKP, akkor még egységes MKP-nek a képviselői azok el, ne szavaztak mindenki más mellette. Volt egy óriási felháborodás már magyar szempontból, és hát ugye mi történt? Hát a szlovák parlament elfogadott egy törvényt, ami totálisan illetve egy rendelkezést, ami totálisan hatástalan volt, nem volt semmi értelme. Az volt az egyedi értelme, hogy jól megmutassák a magyaroknak, hogy hol van a helyük ebben az országban. És ahogy egy barátom megfogalmazta Facebookon, akkor most ebben a pillanatban meg nem a magyarokat megyünk kirekeszteni, hanem a buzikat megyünk kirekeszteni. És szerintem nagyon sok személy számára egész egyszerűen erről szól ez a szavazás, hogy akkor meg kell mutatni jól egy bizonyos csoportnak, egy ki mit ért alatta, az egy másik dolog, hogy most a homoszexuálisokat, a másként gondolkodókat, a nyugatot, a dekadens nyugati társadalmat meg kell nekik mutatni, hogy hol álljuk. Ami az én értelmezésemben egy teljesen káros jelenség, és nem erről kéne, hogy szóljon egy népszavazás, hanem valami mellett kéne szavazni. És én nem látom ebben a pozitív hozadékot.
Itt. Ahogy beszéltél, még eszembe jutott az a dolog is, hogy érdekes megítélés se van a homoszexuális pároknak, mert ugye, hogy is mondjam, a nagy többség sokkal elnézőbb, ha két nőnek a kapcsolatáról van szó, mint két férfinek. És nem véletlenül két férfire építették ezt a kampányt is, ez a szövetség a családért, ugye, ami megjelent az interneten, ahol két férfi toppan be egy helyiségbe, és akkor a kisgyerek felnéz a ceruza mögül, és is hallott anyuka. Szóval, hogy érdekes mód, hogy a társadalomon belül is sokkal elnézőbbek ugye a nők irányába, és valahogy ez olyan furcsa, hogy tényleg, ha most nagyon belemegyünk ilyen emberi jogokba, meg nemi kiegyensúlyozottságra, akkor itt jelenleg a férfi homoszexuális párok vannak még hátrányosabb helyzetben, mint a nők. Nem tudom, azt ti is így látjátok, hogy egyszerűen elfogadhatóbbnak tartja a két nő viszonyát, mint két férfiét?
Ez egy érdekes kérdés. Nem tudom, hogy erről mi a véleményed, érdekelne, de...
Szerintem egyértelműen igen. Szóval a két nő, illetve a női pár az elfogadottabb két férfinál. Sokkal kevésbé okoz problémát a férfiaknak is egy ilyen párral kapcsolatba kerülni, vagy egyáltalán, hogyha szóba kerül, vagy bármi. Mint két férfi sokkal inkább kivált ilyen furcsább reakciókat. Nem tudom, hogy van az a nőknél. Szóval lehet, hogy kicsit másképp, mint ahogy mi nézünk rá.
Igazából nekem is az jutott eszembe, hogy a két férfi, tehát nem is feltétlenül a két nő elfogadottabb, hanem a két férfi elutasítottabb. Mint hogyha a társadalomnak lenne egy ilyen hozzáállása, hogy a nőket azokat még úgy meg lehet menteni. Mint hogy ilyen értelemben, hogy valaki, tehát valaki ugye homoszexuális, és akkor na, hát ettől függetlenül működnek alapvető funkciói, és tudja jól, hogy mi kell neki, csak még nem jött rá. A férfiak azok pedig egy ilyen javíthatatlan réteg ebből a szempontból, legalábbis a közvélekedés szerint. És igen, szóval egyetértek azzal, hogy nem sokkal, sokkal kevésbé megengedőbb az irányukba a társadalom.
Lehet, hogy az arra vezethető vissza, hogy már régebb óta jelen van, nem feltétlenül mindig homoszexualitással párosítva az a dolog, az a jelenség, ugye, hogy nők hordhatnak férfi inget, nadrágot, senki nem fogja ezért teljesen idióták nézni őket. Nem gondolsz, hogyha két nő táncol együtt, viszont ha ezt mind férfi modellben látjuk meg, hogy férfi szoknyát hord, és férfi férfivel táncol, akkor azért az kiakasztóbb megítélése van.
Egy fontos megjegyzése ez, ami még eszembe jutott, teljesen igaz, és most ez igazából már kicsit a feminizmusnak a témakörét feszegetjük, de az tény, hogyha megnézzük akár csak a szavak jelentését, meg azt, hogy a társadalom miként nézi az egyes témákat, hogyha egy nőt azzal jellemeznek, hogy férfias, az igazából sokszor dicséret. Tehát az nem egy alapvetően pozitív, illetve nem egy alapvetően negatív jellegű dolog, hogyha valaki egy férfiasan viselkedik, mert azt jelenti, hogy kiállt a jogaiért, vagy határozott volt, vagy tehát mutatott valamiféle keménységet, tudja, mit akar, és céltudatos, miközben, hogyha egy férfinak azt mondod, hogy nőjes, az nagyjából a legnagyobb sértés, amit egy férfi, ez egyik legnagyobb sértés pontosabban, amit egy férfi kaphat, mert senki nem akar nőjes lenni, aki hát mondjuk úgy, hogy öntudatos férfinak érzi magát, és az sokkal inkább egyfajta negatív jelző és szidás. Szóval itt lehet, hogy a társadalomnak ezek a hagyományos értékei ott vannak, hogy férfiként viselkedni és határozottnak lenni az úgy okés, nőként viselkedni és határozatlannak lenni, az pedig főleg egy férfitól az nem egy férfias dolog, és egy nagyon-nagyon rossz dolog.
Igen, viszont itt is kicsit ilyen tévedésben vannak az emberek általában, mert úgy képzelik, hogy az összes meleg férfi az nőies. És ez itt távolról se igaz, csak pont a nőiesebbeket, illetve akik kilógnak a férfiak közül, azokat veszük észre, de a homoszexuális férfiak nagy része klasszikus férfi, szóval nincsenek nagyon nőies vonásai. És férfiként szereti a férfiakat, nem pedig nőnek képzeli magát, és szereti a férfiakat, ami egy teljesen abszurd, viszont a kampányba párszor visszatérő dolog volt most is.
És igazából ez volt a számomra egy kicsit, nem is kicsit, nagyon, nagyon, nagyon rossz szájészre jött ez maga után a kampányba, hogy a kampány tényleg nem arról szólt, hogy most akkor elmagyarázzuk, hogy miért kéne. Elmagyarázzuk, hogy mi az érték. Elmagyarázzuk, hogy miért tartjuk ezt fontosnak. Hanem gyakorlatilag ez egy az egyben egy melegellenes kampány volt, nagyon sok szempontból, ezt valljuk be. És hogyha ez történik, akkor akkor nagyon nehéz az ilyet szimpátiával kezelni. Most attól teljesen független, hogy azok az emberek, akik mellette szavaznak, azok pontosan milyen motivációktól vezérelve szavaznak mellette, vagy milyen motivációktól vezérelve szavaznak ellene. Sajnálatos modell, nagyon polarizáló kampány volt egy olyan témában, ami szerintem sem a legfontosabb és a legégetőbb ebben a pillanatban.
Hát a kampány az tényleg, hát politikai kampányokat megszégyenítően mocskos volt sok tekintetben, akár erről a tévéreklámról legyen szó, amit aztán nem is adtak le, ami gyakorlatilag egy teljes kitaláció, és úgy mutatja be az örökbefogadást, ahogy soha nem is létezett itt, és semmi köze hozzá, hogy gyakorlatba folyik. Vagy akár nem tudom, mennyire néztétek ezeket most volt a TA3-on egy beszélgetés ezzel kapcsolatban, szintén Chromikkal, és még Danko volt ott, meg még ketten a másik oldalról, vagy még egy ilyen eléggé volt a Hribbel is, ott is ketten-ketten voltak, és minden lelkiismeret furdalás nélkül előhoztak olyan kitalált statisztikákat, konkrétan Chromik, hogy én csak úgy néztem, hogy most ezt úgy hogy gondolja. És vagy ugyanúgy nagyon, nagyon állítják, hogy nincs kapcsolatuk a katolikus egyházzal, de abból az irányból is nagyon durván elindult ez a gépezet, és akár gondoljunk itt a püspöki levélre, amiben szintén voltak csúsztatások, vagy akár most erről a letiltott miséről, arról hallottatok? Hogy most, most az STV-ben letiltott egy misét, mert gyűlöletkeltő beszéd volt benne, és ami kiderült róla, a szöveg nyilvánosságra került. Hát tényleg egyrészt gyűlöletkeltő volt, másrészt meg ott is voltak olyan dolgok, amik egyszerűen, hát nevezzük hazugságnak, mert hát nem volt igaz. Szóval nem nagyon tudok olyan dologról, a kampány olyan részéről, ami tényleg valós tényekre támaszkodott volna komolyabban.
Ehhez a misé azért gyorsan tegyük hozzá, hogy ez, ha tudomásom szerint ez nem katolikus misé volt, hanem görögkatolikus.
Görögkatolikus, igen. Igen, igazad van. Görögkatolikus.
Igazából egyébként, ami ennek a témának a kapcsán még érdekes, de egy kicsit érintetted is, az szerintem például az, hogy én egy kicsit arra számítottam a kampány kapcsán, hogy akkor megkezdődnek bizonyos társadalmi kérdések azokra a fontos témákról, amik félig-meddig úgy föl is voltak vetve. Például az örökbefogadásról. Hogy most milyen, tehát hogy áll Szlovákia ebből a szempontból, van-e szükség, tehát mennyi az árva gyerek, kik azok, akik abszolút a társadalom perifériájára kerülnek azért, mert egyszerűen nem találnak valamilyen gondoskodó szülőkre, vagy patrónusokra, vagy nevezzük akárhogy ezt a réteget, és abszolút nem elemezzük ezt a problémát, pedig szerintem például a legérdekesebb kérdés ezzel kapcsolatban, ami akár elkölcsileg is, de másféle szempontból is felmerülhet, az az, hogy egyrészt örökbefogadásra milyen, tehát valóban, hogy milyen tér nyílik az örökbefogadásra, hogy működik ez a folyamat, és kettő, hogyha valaki tényleg iszonyúan rossz kínló pozícióból kezdi meg az életet. Aki fiatal, aki elárvult, áruházba adják, vagy intézetbe adják, akkor megevonhatjuk tőle mondjuk a személyes boldogságához, meg a boldogulásához való jogot azzal, hogy azt mondjuk, hogy hát nem fogadhatja mondjuk örökbe őt egy jómódú meleg pár.
Itt ezzel örökbefogadással kapcsolatban két dolgot emelnék ki. Egyik az, hogy mint ahogy említettem, ez a reklám is, de úgy általában a nyilatkozatok nagyon-nagyon leegyszerűsítek a örökbefogadásnak a működését. Tehát ez nem úgy működik, hogy meg bekopog a meleg pár, hogy csókolom, mi jöttünk egy gyerekért, melyiket kérik, balról a harmadikat, és akkor viszik, hanem ez egy...
Lopják őket, én úgy tudtam.
Fú, erről is mesélhetnék. Mindegy, ezt majd később ne felejtsük el, de tényleg ez egy nagyon hosszú folyamat, és egyrészt nagyon sok dolgon át kell esni az örökbefogadó párnak, egyrészt szociális oldalról, vizsgálatok, pszichológiai oldalról, másrészt a gyereknek akarnia kell azt az örökbefogadást. Tehát ha valami miatt a gyermek azt mondja, hogy nem szeretné, hogy őt ilyen emberek örökbefogadják, akkor nem fogadhatják örökbe, pont. És ott nincs kérdés. A másik dolog, ami viszont szerintem érdekesebb egy picit, hogy ez jóval kevésbé erről szól, mint arról, hogy tényleg ma léteznek itt Szlovákiában párok, meleg párok, akik gyerekeket nevelnek. Viszont a törvények alapján csak az egyikük lehet szülő, mivel kapcsolatuk nem lehet hivatalos, és a másik nem fogadhatja örökbe a gyereket. Ez azt jelenti, hogy ketten nem adnak egy gyereket, ezek működő családok, minden rendben van velük. Viszont az egyik nevelőszülő egyszerűen nem működik szülőként, se jogait nem tudja használni, se gyakorlatilag kötelességei sincsenek ebből kiindulva. És ez egy olyan dolog, amin ha változtatnánk, akkor csak pozitív hozománya lenne. Tehát képzeljünk el, hogy akár egy heteroszexuális párt is, hogy mi a különbség az között, hogy csak az egyikük hivatalosan a szülő, mint ha mind a ketten lennének. Most emeltünk olyan extrém irányokba, hogy mi van, hogyha egyikük meghal, vagy bármi hasonló rossz dolog történik, de akár olyan apróságokat is számíthatunk, hogy aki nem hivatalosan szülő, a sokkal nehezebben éri el a egészségügyi adatokat, vagy iskolába akár, hogy milyen jegyeket kapott az órán. Viszont, hogyha ezeknek a pároknak valamiképpen lehetőséget adnánk arra, hogy ezt a kapcsolatot hivatalosítsák, akkor annak gyakorlatilag semmilyen hátránya nem lenne. Tehát előnyöket kapnának, mivel most hátrányban vannak, viszont semmilyen negatív hozománya nem lenne szerintem. És ez egy olyan dolog, ami előrelépés lenne, hogyha sikerül elfogadtatni. Ehhez mit szóltok?
Ez így van, és érdekes mód meglepett, hogy hagyj hozzám fel Ficot, hogy ebben a témában nyilatkozott is, még pedig igaz, hogy annak kapcsán, hogy ő elmegye választani, vagy nem, de kitért arra, hogy még ebben a választási időszakban szeretne a parlament, pontosabban a kormány foglalkozni a bejegyzett partnerségek eset dolgával, még pedig az, hogy legalább olyan jogaik legyenek, mert ugye felosztod azt, hogy a gyerekről mit lehessen tudni, csak az van, hogy most jelenleg a párok egymásról sem kaphatnak információt egészségügyről, stb.
Úgyhogy illetve bizonyos dolgok megoldhatóak, de nagyon bonyolult módon mindenféle külön papírokon keresztül, hogy te engedélyt adsz valakinek ahhoz, hogy elérje az adataidat, és akkor közjegyző előtt hitelesíteni,
igen.
És tovább, szóval abszolút nincs leegyszerűsítve.
Szóval én egy kicsit ilyen reménysugarat láttam ebben, amit pont felhozta, abban az irányban elindulva, hogy van állítólag, persze Fico azt szeret mindenfélét megígérni, van állítólag valamilyen törekvés a kormány részéről, hogy ezen a téren kicsit egyszerűsödjenek a dolgok, és legalább a partnerek egymásról informálódhassanak egészségügyi problémákban, gondokban, információkban. Úgyhogy ezt szerintem kell elsődlegesen megoldani, és aztán lehet, hogy készen áll majd valamikor olyanra, hogy megtudhassanak aztán a gyerekről is, esetleg ha közösen elvelik.
Mi nem gyorsan visszatérnék erre a gyereklopásra, elnézést, hogy beleszóltam, mert pont itt nemrég jött szembe egy videó, ahol itt magyarázzák, hogy vannak ezek a gyerekeknek ezek a segélyvonalak, hogy azok úgy működnek, hogy oda betelefonál a gyerek, és akkor elpanaszkodja magát, hogy mosogatnia kell otthon, meg nem kap zseppénzt, és akkor kivonul a szociális munkás, elveszi a gyereket, nem csak azt, aki betelefonált, hanem az összeset, és eladják külföldre homoszexuális családokba őket. És ez egyik legveszélyesebb dolog, mikor a gyerek ilyen vonalakra hív. És ez azért érdekes, mert hát azt hiszem, hogy tudjátok, hogy a feleségem az pont egy ilyen telefonvonalon dolgozik, szóval a gyerekeknek segélyvonalon, ahova hívnak, és mikor ezt mutattam neki, akkor csak szörnyűködött, és a végén majdnem elsírta magát, hogy egyáltalán ki az otthon besegfej, aki ilyeneket kitalál és terjeszt. Közben tényleg próbálnak segíteni a gyerekeken, és erre reklámokkal, és beszélik le a gyerekeket róla, hogy segítségért forduljanak, hogyha problémáik vannak otthon.
Hát védik a családot. Ez aztán a család integritásának a védése, mondhatnám, de nyilván ez már nagyon ironikus, meg nagyon, nagyon fekete humor, de az ebben az egészben egy rettentően bosszantó dolog, hogy tényleg van mit védeni a család körül. Rengeteg olyan jelenség van, ami mondjuk, hogyha a család egysége valakinek fontos, akkor nem feltétlenül azzal kéne rugózni, de megértem, jó. Beszéltünk arról, hogy mit tekintünk akár nyelvtani értelemben családnak, akár jogi értelemben családnak, és a regisztrált partnerségnek a fogalma ezt valamilyen módon képes-e a homoszexuálisok számára szabályozni és megoldani. De hogyha már a családvédelemről beszélünk, akkor igenis itt rengeteg tennivaló van, és rengeteg dolgot kéne szabályozni. A családon belüli erőszaktól kezdve, a csonka családok működésén keresztül, egészen valóban odáig, hogy ha valaki tényleg házasságot köt, akkor az milyen felelősséggel és milyen egyéb kötelezettségekkel jár. Gondolok itt arra rengeteg szülőre és rengeteg apára, aki nem fizet tartásdíjat, és rettentő problematikus ezt kikényszeríteni tőlük. A vállásoknak a szabályozása egy nagyon-nagyon fontos és kulcsfontosságú dolog, főleg a mostani környezetben, ahol valóban ez már nem egy szokatlan dolog, hanem hát sajnálatos módon az életnek a része. Szóval rengeteg dolgot lehetne itt csinálni, hogyha már a családról és az integritás védelméről van szó, de szerintem egyszerűen látszik, hogy ennek a népszavazásnak a kapcsán régen nem ez a téma van hangsúlyozva, hogy most a család védelméről lenne szó. Itt valamelyik csoportnak a kirekesztéséről beszélünk. Az egy másik kérdés, hogy ez ki mennyire vállalja fel, hogy kiket szeret, kiket nem szeret, de ettől függetlenül a kirekesztésről szavaz.
Most egy
pontosan, és ráadásul az is, hogy egyszer nincs megoldva az, hogy mi van egy alkoholista családban, ahol tényleg vereve vannak a gyerekek, ahogy is mondtad, ez a családon belül erőszak, illetve az, hogy nincsenek tisztázva még a mai napig azok a dolgok, hogy egy családon belül egy férj, amikor megerőszakolja a feleségét, mert ilyen is van, ugye? Akkor miért a nő hibája ez? Szóval, hogy miért van még mindig a mai napig úgy kezelve? És tényleg egyszerűen, ahogy említetted is, sokkal-sokkal égető problémák nincsenek megoldva, nincsenek úgy kezelve a mai napig is, ahogy azt kellene, és ilyen marhaságokról indítanak népszavazást, aminek tényleg semmi értelme. Úgyhogy még egy pillanatra, és okay. Ha már itt tartunk, és egyház is fölmerült, akkor ugye napokban volt éppen az, hogy elítélték azt a nyitrai papot, aki egy kislányt molesztált, és mint azt visszaolvastam több helyen is, a család van zaklatva. Úgy gondolom, hogy a közösség a pap pártjára állt, és a kislány van feltüntetve, mint gonosz, aki egyszerűen biztos, hogy ő volt az, aki felbújtogatta az egész a papot, és miért kellett ezt most az egészet nagy világ elé tárni, ezáltal rosszat okozva a közösségnek. És pont ilyen problémák nincsenek. Egyszerűen ezek felett hajlandók szemet húzni az emberek, és elmenni mellette, vagy pedig egyszerűen nem foglalkozni vele, mert az egyszerűen őket érinti, és egyszerűbb rákenni például a kislányra az egész ügyet.
De és itt szépen szerintem rátérhetnénk a harmadik kérdésre, ami a szexuális felvilágosításról szól az iskolákban, és rögtön kezdeném azzal, hogy ez kicsit szerencsétlen megnevezés, mert azért ez egy jóval szélesebb témát ölel fel, mint tényleg csak a szexet, mint olyat, hanem pont az ilyen családdal kapcsolatos, illetve emberi kapcsolatokkal kapcsolatos felvilágosítás része kellene, hogy legyen az is, hogy például az emberek tisztában legyenek azzal, hogy ellenük mikor ki mit követ el. Tehát ugyanígy, ha egy gyereket molesztál valaki, akkor az legyen tudatában, hogy igen, és tudja, hogy hova forduljon ezzel, ugyanígy a családokban is, mert jelenleg a legtöbb ilyen családon belüli erőszak itt mi nálunk egyszerűen családon belül eltusolódik, és nagyon sok esetben, akin elkövetik az erőszakot, igazából nincs is tudatában annak, hogy ez így nagyon nincs rendben. Hanem ha így nőtt fel, vagy így érzi, és teljesen ezt normálisnak is érezheti, hogy az a jó, illetve az a működő család, hogy őt megverik minden este, mert igazából az ő hibája, mert nem takarított ki rendesen. És ezek olyan dolgok, ahol az embereknek szüksége van felvilágosításra, természetesen a szexuális dolgok mellett is. Ebből azt hiszem, hogy eléggé látható volt, hogy ezt a kérdést nagyon tudom támogatni. Nem tudom, ehhez esetleg hozzáfűznétek valamit?
Igen, mindenképpen. Pontosan azért, mert a túlzott keresztényi, most nem feltétlenül az, hogy most valaki keresztény, akkor pont így viselkedik, de mindenképpen megnyilvánul az egy hasznatása abban a dologban, hogy a gyerekek előtt ezt a témát, például a szexualitást nem kéne felhozni addig, amíg úgy nem gondolják a szülők, hogy már elég érett rá. Holott attól még, hogy a szülők így gondolják, a gyerek nem biztos, és ezáltal tényleg olyan helyzetbe kerülhet, amiben úgy gondolja, hogy szóval semmit nem tud róla, és tényleg hibás élmények alapján alakít ki egy helyesen működő kapcsolatról, egy vélt helyesnek működő kapcsolatról képet. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy a szexuális nevelés megnyilvánuljon a gyerekek életében olyan szinten, hogy tudják, hogy mi az, és mit kell elkerülni belőle, pontosan, hogy mi az, ami miatt érdemes, kinek, mikor érett már meg az ember rá, és miért van az, hogy erre meg kell érni.
Igen, itt nagyon gyakori érvez ellen az, hogy például én szeretném megmondani a gyerekemnek, illetve én szeretném megtanítani a gyerekemnek ezeket a dolgokat, én szeretnék beszélni róla, és ez valahol rendben is van, csak figyelembe kell venni azt, hogy az emberek háromnegyedben nem beszél a gyerekekkel soha ilyen témákról. És jelenleg, ahogy állunk, ez ilyen általános dolgokban, hát egyáltalán érdemes megnézni egy tetszés szerint véletlenszerűen kiválasztott kicsit hosszabb vitát mondjuk a Facebookon erről a kérdésről, és már maga az a vita egy hatalmas érv az mellett, hogy itt igen, szükség van szexuális felvilágosításra. Egyszerűen ha szeretnénk...
Nagy a sötétség.
Igen, hogyha szeretnénk, hogy csökkenjen abortuszok száma, szeretnénk, hogy csökkenjen, ne terjedjenek annyira nemi úton terjedő betegségek. Egyszerűen a fiatalok nagy része mai napig azt hiszi, hogy például a megszakított közösülés az egy 100%-osan működő védekező módszer a teherbeesés ellen. Meg ilyen dolgokat abszolút nincsenek tisztában, hogy mi az, amit megengedhetnek, mi az, amit nem. És itt nem csak arról van szó, hogy én például a gyerekemnek ezt elmondom, hogy valahonnan megtanulja, hanem igen, én szeretném, hogyha valakivel összejön, előbb vagy utóbb, akkor az a másik is tudja ezeket a dolgokat. És azt csak egyféleképpen tudom megoldani, hogy megtanulja valahol. Mert arra nem várhatok, hogy a szülei tanítsák meg neki ilyen statisztikák mellett, amik most itt vannak, hogy tényleg, már vagy hogy mit tudom én, internetes pornóval tanulja meg ezeket a dolgokat, ami tényleg
egyáltalán
ahogy a gyerekek többsége csinálja.
Igazából szerintem most itt a népszavazás kapcsán ez a kérdés is egy olyan premisszát feszeget, ami úgy nincs kimondva, de mindenki tudja, hogy erről van szó. Az ugye az, hogy a iskolákban a szexuális nevelés, az bizonyos szempontból az oka annak, hogy akár valakiből homoszexuális lesz, akár valaki szabadosabb életvitelt folytat. És ebből adódóan a szexuális nevelés ről az iskolában nem szabadna, hogy szó essen, vagy ha igen, akkor rettentően kontrollált körülmények között. Ami szerintem egy teljesen abszurd dolog.
Mint hogy egy dolog lehet vitázni arról, hogy most miből álljon pontosan az a akár a tanterv, vagy ilyesmi, de megszüntetni, illetve ellene? Vagy pedig egyszerűen azt mondani a gyereknek, hogy ne menjen, mert szerintem ez nem jó ötlet, az... Na, mindegy.
Másik ilyen extrém dolog, amivel még találkozni az, hogy van ismerősöm, pontosabban az öcsém ismerőse, aki olyan szigorú neveltetésben részesült, hogy például nem nézhetett meg egy Rómeó és Júliáról szóló filmet. Már egyszerűen a szülők megtiltották, és ha iskolában ilyen közös vetítés volt, vagy moziba mentek, akkor egyszerűen az a kislány az kimaradt az egészből, mert túlságosan erkölcstelen, túlságosan etikatlan dolgokat fogott látni. Holott a Rómeó és Júlia azért nem egy olyan mű, ami igaz, hogy megvannak benne azok a problémakörök, amik a mai napig is foglalkoztatják az embereket, és szellem, árulás, szex, de attól függetlenül ez az irodalom része és kultúrtörténeti téma, amit nem lehet így kizárni mindenből is. És félő, hogy sok esetben olyan dolog történik, hogy a nyomás alatt cseperedő gyerek, amikor aztán kikerül a szülői békjó, vagy valamilyen ilyen korlátok alól, akkor egyszerűen megbolondul, és azt se tudja, hogy mit kezdjen a nagy lehetőségeivel, és akkor egyszerűen elkezd az addig szende és szolid kislány elkezd cigizni, pasizni, inni, drogozni, mert egyszerűen megérti, vagy pedig olyan lehetőség körébe kerül, ahol egyszerűen már nincs az a tiltás, ami, és akkor belekóstol ugye abba a tiltott gyümölcsbe, és nem tudja, hogy hol a mérték, mert soha nem volt megtanítva rá, hogyan kell ezzel bánni, mint amikor egy hajléktalannak, vagy nem feltétlenül hajléktalan kell, hogy legyen, de egy szegény ember rettenetesen sok pénzhez jut. Akkor is, hogyha teljesen őrültségekre költi el azt a pénzt, mert soha nem tanulta meg, hogy miként, hova és milyen módon kell azt a pénzt, milyen értelmesebb befektetések vannak, mint például egy eset, hogy említsem meg, persze ezt mondom ennek annak analógiájára. Egy ismerősem mesélte, hogy a barátja nyert, nagyon szegény család, nyert 75 ezer eurót. Nem tudom én, valamilyen sportfogadáson keresztül, és a srác vett belőle egy ML Mercedes-t. Egy brutálisan feltuningolt, valami 20 ezer eurós audio berendezés volt benne. Mentek vele egész egy hétig, mert utána elfogyott a pénz, és nem volt pénz benzinre. Szóval, és aztán kint állt a Viskó előtt egy 75 ezer eurós egy Mercedes, és nem tudtak vele mit kezdeni. Szóval, hogy ezt az analógiát látom olyankor is, amikor ennyire el vannak tiltva a való világ kihívásai és problémái elől a gyerekek, és akkor hirtelen oda kerülnek, hogy na, itt van a világ, és akkor beleesnek mindenféle csapdákba, amit egyszerűen nem tanultak meg gyerekfejjel, mert nem tudják, hogyan kell védekezni ellene. Nem láttak még rá analógiát, hogy bizony ennek nem kéne bedőlni, mert már hallottam ilyenről, hogy ez itt rosszul is esülhet.
Ezért nagyon gyorsan hozzátenném azt, hogy szerintem a másik oldal logikája az pont fordítva működik. Az egy másik blokk, hogy most ez mennyire jogos vagy nem jogos, de ugye ez a fajta logika az meg pont arra alapoz, hogy nem lenne semmi baj, hogyha az ember ezekkel a dolgokkal nem találkozna és nem hallana róluk. És hogyha ezek az emberek karanténban lennek tartva, és nem beszélnének azokkal az emberekkel, akik nem megfelelően képzettek, vagy teljesen más elképzeléseik vannak a világról. Tehát ugye ez igazából a mi atyánknak is a része, hogy ne védj minket a kísértésbe. De abban a pillanatban, hogyha az a kísértés ott van, és valaki ezt nem képes úgy kezelni, akkor már jön a baj. Úgyhogy...
Hát igen, embereknél azért ez egy alapvető dolog, hogy néha kilépnek a házukból, és kicsit körülnéznek. És innentől kezdve az egész értelmetlen, hogy most tartsuk őket ketrecbe, vagy akár a gyerekeinket, akárkit.
Igen, csak ugye itt a kulcsfontosságú dolog az, hogy mi jelenti ezt a kísértést. Tehát, hogyha ha valaki úgy értelmezi, hogy a szexuális nevelés, amikor szóba kerül mondjuk egy iskolai órán, az önmagában véve egy kísértés. Vagy hogyha a Romeo és Julia filmben, hogyha utalás történik a szexualitásra, az önmagában véve egy olyan kísértés, amitől meg kell valakit védeni, akkor nagyon nehezen lehet őt ilyen érvekkel, ilyen fajta logika alapján meggyőzni. És még egyszer mondom, itt egyáltalán nem igazságot akarok szolgáltatni, vagy kompenzálni akarok valamilyen módon, csak szerintem ez egy alapvető probléma a pro és a kontra oldal között.
Szerintem a gyerekeknek alapvetően joga van ezek tanulni és megtudni ezeket a dolgokat. Függetlenül attól, hogy a szülei mennyire beszűkülten gondolkodnak, vagy nyitottan gondolkodnak, és valamennyire pont azzal, hogy ez az egész iskolában egy ellenőrzött körülmények között történjen, tudnánk mi is ellenőrizni, hogy ne menjen el se az egyik, se a másik irányba. Tehát ne legyen az a vége, hogy semmit nem tud, mert annyira figyelünk ne, hogy valamit megtudjon, és ne is menjen el teljesen olyan dolgokba, amit szóval a másik extrém irányába, amiket szintén most itt megjelentek, mint fiktív lehetőségek a kampányon belül, hogy te jó ég, és akkor tizenéves gyerekek nem tudom, szexelnek az órán csoportban, mert hogy tudom, ott már. És pont, és ha dönteni kellene mégis is, hogy ki döntsön ebbe a kérdésbe, akkor nem hinném, hogy akár az alul informált nép, akár a félművelt politikusaink, hanem sokkal inkább tényleg bízok ezt olyan emberekre, akik ezzel foglalkoznak.
Jó, még a népszavazás kapcsán annyit felhoznék, hogy több politikus is arra mutatott rá, hogy csak azért megy el, mert ez egy demokratikus eszköz, és hogyha az embereket meg kell tanítani arra, hogy ezt a népszavazás intézményét használják, mégpedig vélemény nyilvánításra. Szóval, hogyha tényleg az volna, hogy azok az emberek is elmennének, akik ellenzik a népszavazást, akkor én is szintén részt vennék rajta, és akkor kifejthetném a véleményemet. És a legtöbb ember viszont de csak azért nem fog elmenni, hogy érvénytelenné váljon ez a népszavazás, holott ez tényleg egy fontos momentum lenne, hogy az emberek megszokják, hogy ilyen jellegű kérdésekben dönthetnek, mert pont erre van kitalálva, hogy ne a parlamentet, ne a politikusokat, akik majd aztán később ki tudja, hogyan fognak a nevükben eljárni, és megmutathassák, hogy mit is gondolnak az egész dologra. Szóval fontos volna tényleg a népszavazás intézményét tudatítani az emberek között. Svájcban ez teljesen normális dolog, ahol szinte összesen, ha jól tudom, 8 vagy 9 népszavazás volt eddig Szlovákiában, és ott viszont, ha nem is havi, de nagyon sűrűn történnek ilyen dolgok, és az emberek komolyan úgy érzik, hogy saját kezükben tartják az őket érintő kérdéseket.
De ennek valamennyire feltétele az embereknek a informáltsága az adott témában, és azért körülnézünk, lehetjük, hogy ebben a témában a informáltsága nullát közelíti.
Igen, és rengeteg ebben a jelenlegi népszavazásban a legtöbb esetben olyan érveket hoznak fel, amik ugye urban legendek, fámák és szülőktől, nagyszülőktől hallott érvek és felsorakoztatása, szóval nagyon kevés esetben támaszkodik valamilyen kutatásra, valamilyen pszichológiai munkára. És a legtöbb légből kapott indokokat mutat fel és hoz fel a másikok ellen.
De hogyha arról van szó, hogy az embereket kicsit megtanítani erre, hogy szavazzanak, akkor nem kell félni, Matovics megkészíti a 10 kérdésből álló népszavazását, ami valószínűleg a következő lesz. Nem tudom pontosan, hogy mit tervez, de már most félek tőle.
Mondjuk rá, egy pozitív jelenleg fogtam fel azt, ki nem népszavazás, de mégis petíció, az, hogy szeptembertől ugye elindul az elektronikus petíció lehetősége, ami már megint csak egy újabb eszköz, amivel az emberek összefoghatnak valamilyen dolog ellen, valami dolog mellett. Úgyhogy ebben is látom esetleg az esélyt, hogy az internetre kikerül, és aztán elektronikus petíció nyomát követve majd lehet, hogy a jövőben elektronikus úton lehetne majd parlamenti választásokban részt venni, népszavazásokon, stb.
Szerintetek kellene csökkenteni ezt az 50%-os küszöböt? Illetve még ehhez egy másik kérdés, hogy fogják-e csökkenteni a közeljövőben ilyen tippet esetleg? Tudnátok-e mondani?
Nem hinném, hogy fogják csökkenteni, és nem vagyok benne teljesen biztos, hogy kéne. Igazából át kéne gondolni, hogy milyen dolgokra is van ez népszavazás. Szerintem rettentően szabályozatlan maga a kérdés is. Tehát önmagában véve az alkotmánynak vonatkozó részeit is felül kéne írni. Ugye ez egy tanulságos dolog, hogy most például a népszavazás kapcsán igazából mindenki máshogy értelmezi, hogy ha esetleg sikeres lesz, akkor mit is kéne csinálni pontosan. Nem tudni. Rengeteg különböző értelmezése van, és hogyha valamire szükség lenne, akkor pontosan definiálni, hogy tehát akár szűkíteni, hogy miről lehet népszavazást kírni, miről nem, pontosítani, hogy ha egyszer egy népszavazás sikeres, akkor mit is kell csinálni, miként vonatkozik az a politikusokra és a parlamenti pártokra, pontosan azokat a kérdéseket hogyan és miként kell átültetni, és hogyha ez esetleg így megvan, akkor átgondolva azt, hogy Szlovákia egy milyen állam, és hol van ebben az egésznek a helye a népszavazásnak, esetleg lehet még a küszöbbel is variálni. De szerintem önmagában véve az, hogyha megváltoztatnák a részvételi arányt, az nem oldaná meg azokat az alapvető problémákat, amik most a népszavazással kapcsolatban vannak.
Gábor?
Szerintem nem kéne változtatni ezen a küszöbön. Mert ha kellőképpen érdekes lesz a társadalom számára az a kérdéskör, akkor el fognak menni, meg lesz az 50% is, és ha viszont nem, akkor tényleg akkor az viszont csak a jól szervezett érdekcsoportok érdekét szolgálna az alacsonyabb küszöb.
Valószínűleg pont ez miatt nem is nagyon akarja egyik párt se, hogy ezt csökkentsék, mert hosszabb távon ők járhatnának rosszabbul vele, hogyha esetleg nem tetszik a népnek, hogy mi is történik az országban. Még így a végére, vagy Géza, szerettél volna még valamit mondani?
Nem, részemről ez egy ilyen záróbeszédnek is jó volt.
Mit szóltok még a magyar pártoknak, a magyar szervezeteknek a ezzel kapcsolatos kijelentéseikhez, illetve ahhoz, hogy minden komolyabb gondolkodás nélkül például az MKP beállt, a népszavazás mögé azzal, hogy ez egy pozitív dolog, és meg kell szavazni. Ugyanígy vannak magyar szervezetek, akik szintén, talán a legismertebb szerintem itt a Magyar Cserkész Szövetség, vagy ismert lehet még a szövetség a közös célokért, akik beálltak ugyanarra az oldalra, mint a pártok nagy része. A Hídnál ott nem tudom pontosan, azt hiszem, hogy ők nem vállaltak fel irány, de jól tudom, akkor ott az van, hogy azért az emberek menjenek el, mert úgy kell, és akkor ez igazából azt is jelentheti, hogy referendum pártiak. Nem tudom, hallottatok-e valami más nyilatkozatokat ebből az irányból?
Hát igazán, csak amit nem már említettél, és ugye MKP főnökével, Berényivel készített sajtótájékoztatón, ő mindjárt kijelentette, hogy ő három igennel, és el is fog menni szavazni, ugye azzal fog szavazni.
És igen, és az ember ugye azt hinné, hogy pont ezeknek a szervezeteknek és pártoknak úgy kicsit jobban, illetve komolyabban el tudják érezni egy kisebbségnek a helyzetét, de gyakorlatban meg az jött ki, hogy amint lehet beállnak a NASA Slovensk és SNS mellé, és együtt menetelnek egy újabb kisebbség ellen, amit nem találok túl pozitív dolognak.
Igen. De nem mondjuk tudom. Rá, aztán vannak ezek a szervezetek, amiketnek ugye, hogy is mondjam, nem volt választási lehetőség, mint például, hogy felhoztad a cserkészeket is, hát a cserkészet amúgy is az egyházhoz kötődő szervezet nálunk, bár Amerikában ez nem így volt, de nálunk elég erősen ott van ez, és szerintem ott nem is volt kérdés, hogy bárki másképpen gondolkodhatná az erről a dologról.
Hát azért a másképp gondolkodásra mindig ott van a lehetőség. Még a katolikus egyházban is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem mennek el szavazni.
Igaz,
és megengedhetik maguknak ezt a nézetet.
Ez igaz, de viszont a katolikus egyház álláspontja, mint hogy ahogy az egészet vesszük, az, hogy már bizonyára kell menni.
Nem tudom, én nem tartom feltétlenül
rossz embert. Egyáltalán összehasonlítható ez a két dolog, hogy a magyar kisebbség és a szexuális kisebbség? És elnézést, hogy itt a szavat bevágtam.
Hát bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. Tehát ami a kerekesztést illeti feltétlenül igaz szerintem az, hogy egyik meg a másik kisebbség az egy csónakban nevez. Nagyon könnyű kirekeszteni a másféleként gondolkodókat, és most ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy szexuális irányultságról, etnikumról van szó, akár nemről, akár valamilyen más megkülönböztetőjelről. Szóval szerintem, ami a kirekesztettség állapotát érinti, ott egyértelműen egy csalá lehet hozni a kettőt. Még az előzőhöz azért nagyon röviden visszautalva, én fontosnak tartám megjegyezni azt, hogy azok, akik most kiállnak amellett, hogy ők elmennek szavazni, azok nem feltétlenül rossz emberek. Tehát nem feltétlenül a kirekesztés mellett szavaznak. Itt mindenkinek a fejében egy kicsit másként csapódik le, hogy miről szól az egész. Például az én részemről személy szerint egy pillanatig se volt kérdés, hogy mi ebben az egészben a fontos. De mondjuk egy olyan szervezet, ami tényleg szorosan együttműködik az egyházzal, vagy a keresztény értékek képviseletét felvállalja, az teljesen másként tekint ezekre a kérdésekre, mint mondjuk én, vagy mint akármi. De, és hogy még egyszer visszautaljak arra, amit az elején mondta, és amit a legkárosabb dolognak tartok ennek az egész népszavazásnak a kapcsán, az, hogy pontosan elősegíti a polarizálódást. Azt, hogy az egyik csoport meg a másik csoport közti véleménykülönbség az megmutatkozzon, növekedjen, és olyan emberek vesznek egymással össze, akik alapból egyébként egészen azonos platformon vannak. Óriási hibának tartom pontosan ezért ezt a kezdeményezést, mert nem szabadna egy normális társadalomban ilyennek történnie.
Amúgy ebben teljesen igazad van, és lehet, hogy félreérthető volt, de én se azt próbáltam mondani, hogy aki támogatja ezt, az automatikusan egy gonosz ember, aki rosszat akar. Sőt, vannak olyan barátaim, akik tényleg elmennek, és igennel fognak szavazni, és nem gondolom róluk, hogy ezzel ők akár a homoszexuálisok ellen lennének. Egyszerűen úgy gondolják, hogy ez a helyes, és ugyanúgy, ahogy én azt gondolom, hogy az a helyes, hogy nem megyek el. Ettől ők nem rosszabb emberek, én se vagyok jobb. Egyszerűen van egy dolog, amiben nem értünk egyet. És megint visszatérünk oda, hogy talán sokat segítene a minden ilyen referendum mellett az embereknek az informálása a dolgokról. Lehet, hogy én is alul vagyok informálva, és azért döntök így, lehet, hogy ő. De a tény az, hogy úgy általában mondhatjuk, hogy erről a témáról azok, akik most mennek szavazni, vagy nem mennek szavazni, nagyon keveset tudnak.
Csak egy mondatból, hogy összefoglaljam, hogy mit mondtam ezzel kapcsolatban. Ugye én azt mondtam, hogy a számra ez népszavazás egyértelműen rossz, hogy valakit most éppen megyünk kirekeszteni. Mások számára ez népszavazás teljesen másról szólhat. Tényleg a szószoros értelmében a családvédelemről vagy az értékek védelméről, és meg tudom érteni, hogyha valakinek ez így csapódik le, de az összes reakció, amivel én találkoztam, az egyszerűen engem a saját hitemben úgymond megerősít, és pont ezért nem is kérdéses az én álláspontom.
Én pedig csak annyit fűznék hozzá, hogy már az is elég táptalajt ad a konfliktusok szítására pont ennél a témánál, hogy tisztázva van, nincs tisztázva az, hogy mi segíti elő az, hogy valaki ilyen irányultságú lesz. Szóval, hogy van egy ilyen nézet, ugye, ami azt mondja, hogy van egy ilyen nézet, ami azt mondja, hogy ez öröklött, hogy ez genetikában jelenik meg, én is ezt a nézetet vallom. Van, aki meg azt mondja, hogy a legtöbben csak, hogy is mondjam, idézőjelben divatbuzik, és azért vállalják fel ezt a dolgot, mert ez most in, és most ettől leszünk valakik, hogy mi megmutatjuk a világnak, hogy mi mások vagyunk. Nem mondom, biztos van ilyen réteg is, de nem hiszem, hogy ez képviseli a többséget a homoszexuális társadalom képviselőin között, a közösség tagjai között. Úgyhogy sok esetben tényleg még ott van az, hogy az emberek csak azért lesznek homoszexuálisak, mert így döntenek, és ezért is próbálták azt a mindenféle módon kikezelni annak idején, ezt betegségként felfogni.
Ezt szerintem váltsuk egy könnyebb tévára egy levezetésként. Mindenki elmondta, ami a szívét nyomja.
Így
van, esetleg valaki hozzá szeretne szólni, akkor nyugodtan a kereve oldalunkon, a kereve Facebook oldalunkon. Ezt megteheti, örülünk minden egyes kommentárnak. Sőt, ha főleg akkor írjatok, ha nem értetek egyet velünk.
És próbáltunk nagyon-nagyon kiegyensúlyozottak lenni. Aztán, hogy az mennyire sikerül, az egy másik dolog.
Biztos nem sikerül, de ennyire futottam.
Igazából, amikor ugye átgondoltuk, hogy minden történik még velünk úgy személyesen az utóbbi időben, és ami túlmutat a népszavazáson, és túlmutat az arra való készülődésen, meg azzal kapcsolatos hírek lekövetésén, akkor igazából történt egy katasztrofális esemény, ami határozottan tönkretette a munkamorálomat és a hozzáállásomat az élet nagy dolgaihoz. Az pedig az, hogy kijött a legújabb Humble Bundle, az a csomag, ahol, aminek a keretéből rettentően leárazva sok játékot árulnak, tényleg fillérekért, nagyon nem fillérekért, de eurókért lehet egy fél tucatnyi játékhoz jutni. Kijött a Magic the Gathering 2015-ös változata, ami a világ egyik legrégebbi és legnépszerűbb gyűjtögetős kártyajátéka. És amennyire én követtem a titénykedéseteket, akkor nem csak én voltam az egyetlen, aki megvette a pakkot, és elkezdett aktívan most a számítógépén kártyázni. Ennek a kapcsán gondoltuk azt, hogy nem lenne rossz pár szót szólni a kedvenc kártyajátékainkról, a számítógépes és a gyűjtögetős kártyázásnak a különféle vetületeiről. Első körben talán azt kérdezném meg, Laci, hogy te letöltötted ezt a pakkot, és játszol a Magicet.
Igen, és szerintem egy kicsit mondjuk el, hogy is működnek ezek a kártyajátékok, illetve mit akar az, hogy gyűjtögetés kártyajáték. Ez a Magic the Gathering, ez nem tudom, ez nagyon régi, már lehet akár 20 éves, és lehet, hogy még régebbi.
Valahogy a 90-es évek elején hozták ki, szerintem 20 éves nagyjából. Több mint 20.
Abba különbözik ezektől a standard nálunk elterjedt kártyajátékoktól, mint például a Fáraó vagy a Snapszer, hogy mindenkinek saját paklia van. Tehát most képzeljük úgy el, mint hogyha valaki összegyűjthetné a kedvenc lapjait, tehát vesz 3 piros ászt, egy zöldet, 2 maghetest, és ezzel megy játszani. Mert ennél kicsit bonyolultabb az egész, mert tényleg sok ezer különböző lap létezik, különböző kombinációkkal vannak ilyen kategóriák, vagy nevezzük színeknek, mert kicsit hasonlít a többi kártyajátékban lévő színekhez, és azon belül lehet kombinálni. Szóval úgy működik, hogy valaki megvesz egy paklit, és utána még külön vesz lapokat bele, illetve van egy ilyen szociális oldala is az egésznek, hogy barátok cserélgetnek lapokat, hogy erre nincs szükségem, akkor adok cserébe egy másikat. Ugyanígy léteznek rá bőrzék, ahol el lehet adni, venni lehet, illetve gyakran játszanak úgy is, hogy játék tétje például egy lap, szóval aki nyer, az elviszi a lapot másiktól, vagy valamilyen felajánlott dolgot. És itt most biztos mindenkinek eszébe jut, hogy ha ez így működik, akkor mindenki megy és megveszi a legjobb lapokat, például maradva snapszárba megvenni az összes ezt, és ennél azért kicsit bonyolultabb ez. Nincsenek általánosan mondott jó lapok, vannak jó lapok, amik bizonyos más lapok ellen működnek, vannak erősebb lapok, amiket nehezebb kijátszani, vannak gyenge lapok, amiket könnyebb kijátszani, vannak lapok, amik egymással nagyon jól működnek, és maga ez az egész pakli építgetés is egy játék. Ez az a rész, ami annyira nekem nem jön be. De sokan szeretik tényleg, hogy úgy próbálgatni, taktikákra összerakni, hogy igen, és ez a legjobb kombináció, megyek valaki ellen játszani, és kikaptam, akkor most miért is volt ez, és bizonyos lapokat lecserélek a paklimba, és így tovább. Szóval ez is ez a játék igazából itt két részből, hogy van maga a pakli építés, mint önálló játék, nevezzük úgy, és van maga a párbaj, amikor ketten játszanak. Illetve többen is lehet, de még soha nem láttam senkit élőbe, hármasban, négyesben Magicet játszani, úgyhogy... És én valamikor nagyon régen játszottam még, de az volt a baj, hogy tényleg voltak időszakok, amikor nagyon gyorsan változtak ezek a lapok, és jöttek be az újak, amik új szabályokat hoztak be, és egyszerűen nem működtek a régi paklik, és nagyon elment tőle kedvem, meg igazából pénzem se volt rá. És most így kipróbálom ezt az elektronikus változatot, ahol egyenlőre nem kellett még külön paklikat vennem, nem is tudom, hogy van-e ilyen lehetőség. Talán a játékkal szerzed az új lapokat, és tetszik, de sajnos kevesebb idő van rá, mint amennyit szeretnék. Nem tudom, valamit esetleg kihattam?
Szerintem nem. Mondjuk annyi, hogy lehet venni elektronikusan paklikat, és én sem nagyon ajánlom senki, nehogy nem ajánlnám. Nyilván, hogyha valakit érdekel, akkor játszhat fizikai formában, az egy befektetés, investíció, sok pénzbe kerül. Valóban cserélődnek ezek a kiadások és a paklik, van, amivel nem, sokkal nehezebb játszani, és kimegy a rotációból. Összességében egy nagyon pénzigényes hobbi, de vannak bele pénzdíjas versenyek, vannak komoly bajnokságok, és így tovább. Én a számítógépes verziót azért szeretem, mert sokkal, de sokkal kisebb investíciót igényel. Az érdekes dolog az, hogy ezek a gyűjtögetős kártyajátékok, amiket én ismertem, én igazából a 90-es évek közepétől kezdve, akkor volt egy ilyen nagy reneszánsz a mindenféle gyűjtögetős kártyajátékoknak. Én nagyon figyeltem ezeket, de soha nem volt rá pénzem. Nagyon szerettem a Magic the Gatheringet, ebből be is szereztem igazából 5000 lapot, de ezek teljesen gyakori lapok, és nem kimondottan versenypaklit lehet ebből építeni, de itt van. Nagyon figyeltem, akkor volt a Pokémon Mania, és a Pokémonnak volt egy nagyon jó kis gyűjtögetős kártyajátékos rendszere. Ebből aztán saját magam papíralapon megcsináltam a kis játékomat, amivel nem játszott aztán senki. Csak ott van nálam nagyjából 300-400 kézzel rajzolt lap.
És én azt hiszem, hogy láttam ezeket a lapokat, és talán is tudtad, hogy ott néznek ki ezek a Pokémonok, nem?
Igen, az irónia az egészben az, hogy fogalmam sem volt arról, hogy néznek ki, csak néztem, olvastam a lapleírásokat, úgyhogy csak valami szép kis ilyen kezdetleges karikatúrákat rajzoltam mindegyikről, miről úgy gondoltam, hogy úgy néz ki. Pikachut ismertem. Pikachut mindenki ismerte. Gábor, te kártyáztál valamikor ilyen játékokkal?
Nem. Én annak idején, amikor ez nagyon díj volt, akkor én mindig le voltam maradva a repülőgép, motor, kerékpár, autó jellegű kártyajátékoknál, amikor is az volt, hogy ketten ültünk szembe egymással, mindenkinek volt véletlenszerűen kiosztott a kártyapaklia, és akkor hasonlítottuk össze, hogy nekem nagyobb a köpcenti, nem tudom, hogy többet bír el a repülőgép, stb. És aki ezt vitte el, az volt az a szóval a kártyajátékok nálam csak ilyen jellegűen jelentek meg annak idején.
Autós kártyát szerintem mindenki játszott, illetve a korosztályunkban.
Igen.
De aztán ugye nektek köszönhetően ismertem meg aztán a Dominiont, ami már ezt a hasonló, ezt a logikát követi, ezt a gyűjtögetős, pakli építgetős játékot, úgyhogy ezt annak azt be is szereztük igen gyorsan.
Igen, a Dominion is része ennek a bundle-nek, erre majd rakunk egy linket a bejegyzésbe, és itt annyit még a Dominion-ral rákapcsolódnak erre a Magic-re, hogy itt az a változás történt, hogy a pakli építés is maga a játék részévé vált. Tehát nem a játék előtt kell tényleges eurókért megvenni a lapokat, hanem a játékon belül vannak különböző lapok, amit különböző más lapokért megvásárolsz, és ezzel te változtatod azokat a kártyákat, amik a kezedben vannak. És így ezt a két részt, amit a Magicnél felhoztam, ezt a pakliépítést és magát a játékot, így egybegyúrták, aminek megvan az előnye, hogy nem kell külön pénzt investálni bele, tehát ha valaki megveszi ezt a Dominion dobozt, vagy akár online játékot, az játszható, és maga a játék pedig úgy működik, hogy tényleg van 10 különböző lap, amiből bizonyos ilyen fiktív pénzért olyanokat veszel, amire épp futja, és amihez kedved van, és ebből építed fel a stratégiát, és harcolsz a másik paklia ellen, illetve a többiek paklia ellen.
És amit még meg mindenképp meg kéne említeni, amit nálatok, ha jól tudom, Gézánál Géza játéka, ez pedig a Rune Age nevű játék, ami szintén a Dominion elvét követi, nem Rune Age?
De Rune Age.
De Rune Age. És ez szerintem ez egy fantasztikus jó stratégiai kártyajáték, nekem legalábbis nagyon-nagyon bejött, és szerintem ez lesz a következő a wishlistemen, amit be fogok szerezni. Mert szintén itt viszont annyiban változik a Dominion-tól, hogy különböző népek próbálnak egymással harcolni, és ugyanúgy próbálják összeállítani a legerősebb hadsereget, amit éppen az a másik játékos ellen ki lehet játszani a kézből. Különböző stratégiákat igényel, van akinél, az valamelyik népnél az a lényeg, hogy jó sok kártyád legyen, másiknál az, hogy kevés, de erős, és stb. Stb. Úgyhogy nekem ennek a két játék kapcsán csak azt tudom mondani, hogy nagyon belopta magát a szívembe ez a kártya. Pakli építgetős játék, mert egyszerűen egy külön stratégiai megoldásokat igénylő szórakozás ez, úgyhogy ez nagyon, nagyon jó dolognak tartom. És igen, én is megvettem a Humble Bundle-ban ez az említett játékokat. Ezt a Magic 2015-ös tép a műsor kezdete előtt, úgyhogy feltételezem, én is egy időre búcsút mondok majd, de még megmaradt szabad időnek.
Ugye, utóbbi időben egyre több ilyen paklépítgető játék jelenik meg különböző témákkal. Elején itt tényleg nagyon sokan próbálták a Dominiont másolni, aztán jöttek különböző változatok, némelyikhez ilyen térképen mozgatod a seregeidet még, és játszod ki hozzá a kártyákat. Aztán ez a Rune Age például abban kicsit különbözik a többitől, hogy van egy saját kártyatípusod, több is, amit csak te vásárolhatsz meg, és ezáltal különbözőek az egyes játékosok pakliai, mert nagyon különbözőek. Vannak olyanok is, ahol egy közös szedből, de nem feltétlenül azonos kártyákból vásároltok, különböző tematikájú játékokat lehet találni. Szerintem, akit érdekel, az kezdje a Dominionnal, mert ez olyan eléggé alap. Nagy története vagy ilyen témája nincs, igazából épületeket meg falukat vásárolsz, és maga ez a mechanika nagyon egyszerű és nagyon jól működik, illetve ha valaki szeretné kipróbálni, akkor jöjjön el valamelyik pozsonyi játékestre, és elhozzuk a Dominiont, és kipróbálhatja.
Így.
És azt hiszem, hogy van is dátumunk a legközelebbi játékestre, nem?
Van egy dátumunk, és mindjárt mondom is, hogy az mikor lesz. Ez nagy valószínűséggel február 16-át jelenti, ami egy hétfői nap.
Február 16-án a Pozsonyi Kaszinóban, akinek kedve van kipróbálni akár ilyen pakliépítős társasjátékokat, akár más társasjátékokat, az jöjjön, mindenkit szeretettel várunk, gyerekeket, felnőtteket, bárkit.
És emellé az egyes játékoknak a szűkebb ismertetői azok szerintem bizonyos időnből föl fognak kerülni az örökéletes kára. ugye a weboldalra. Volt egy ilyen kis társasjátékos ismertető sarkom, nekem személy szerint, ahol ilyen apró tömör jellemzéseket írtam az egyes játékokról, amikkel játszunk. A kártyajátékokkal pont bővíteni kell egy kicsit, de én úgy érzem, hogy ez is menni fog, és hamarosan a Dominion és a Runeage-nek a leírása az fel fog oda kerülni. Az, aki egy kicsit jobban szeretné látni, hogy miről is van szó, azt tájékozódhat nyugodtan onnan.
Ha csak nem lesz szükség arra, hogy helyette aktívan csatázza Magic 2015-be online, akkor...
Így igaz, és így oszlik a GDP. Sajnálatos módon.
Rendben.
Hát nagyon szépen köszönjük a figyelmet, remélhetőleg informatívak voltunk és érdekesek, próbáljuk magunkat tartani hozzá, és próbáljuk magunkat tartani ehhez a két hetente jelentkező frissítéshez is, ami az örök életnek a következő adásait illeti. Itt kint havazik, nagyon remélem, hogy még egy darabig eltart ez a tél, addig is mindenkinek nagyon sok játékot, meg nagyon eredményes februárt kívánunk. Ez volt az örök élet, és legközelebbi szeretettel várunk mindenkit. Én Tokár Géza voltam, és búcsúzom a kollégáim.
Kérdés László.
Sziasztok. Itt szív után. Sziasztok.
Hello.